A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk Istenünket, testvéreim, Isten tiszteletünkön énekeljük a 42. Zsoltárunk első versét. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra.
Nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét János evangéliumának 13. részéből, a 21. verstől a 30. versig bezárólag. A Szent Igét leülve, illő figyelemmel és alázattal hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek igéje János evangélium a 13. részéből, a 21. verstől. Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok. Vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle. Uram, ki az? Jézus így felelt. Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta a Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá. Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus. Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre. Vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt.
Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünkbe fogadását. Jeltek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk nekünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Dicséret és hála legyen te neked azért, Urunk, hogy ma újból egybe gyűjtöttél bennünket, hogy igédből mind jobban megismerhessünk téged és önmagunkat, hogy megvizsgáljuk szívünket, indulatainkat, és megvalljuk előtted egész valunk lényegét, hogy Urunk, mi méltatlanok vagyunk a te szeretetedre, és mégis rácsodálkozhassunk, hogy te mégis mindezek ellenére mennyire szeretsz bennünket. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy az elmúlt időben is gondunkat viselted, hogy hordoztál bennünket egészségben, betegségben, nélkülözéseinkben és teljességérzéseinkben. Köszönjük, hogy megáltottad mindazt, ami áldandó, és mindazzal együtt harcoltál velünk együtt, amelyek nem valók az életünkbe, amelyek elveszeltenek bennünket, amelyek kizsigerelnek minket. Istenünk, így jövünk te hozzád hálatelt szívvel, és azért könyörgünk most, tisztítsd meg a mi szívünket, gondolatainkat, érzéseinket, hogy lehessünk készek és befogadók mindarra, amit te tanítani akarsz ma nekünk. Urunk, töröld el bűneinket és vétkeinket, hogy ne ezek kössenek meg bennünket, és távolítsanak el bennünket te tőled. De hadd legyen a te lelked kötelékké, közted és köztünk, amely hozzád mind közelebb von. Urunk, így kérünk ma téged, add, hogy jelen lehessünk a te jelenlétedben. Add, hogy mindent átadhassunk, átengedhessünk neked, mindent, ami a miénk, amit magunkénak vallunk, amihez ragaszkodunk. És taníts bennünket ma eloldani. Elengedni mindazt, amit el kell engednünk, elbocsátani mindazt, amit el kell bocsátanunk, de megragadni azt a kegyelmet, amit te kínálsz nekünk. Istenünk, Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az igény hirdetésére készülve, Orgona zenét hallgassunk Guzsdán Péter kántorunk előadásában. Verstől a következőképpen. Amikor kiment, így szólt Jézus. Most dicsőült meg az ember fia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hadd kezdjem ennek a mai igefölé állásunknak, hajlásunknak, oda hallgatózásunknak az elejét azzal a pici mozzanattal, amit hallunk a már korábban felolvasott ige szakaszból. Amikor János a szeretett tanítvány odahajol Jézushoz, pontosabban Jézus keblére hajol, és hogy ebből a pici mozzanatból indítsuk el ezt a mai gondolkodásunkat, megértésünket az ige felé. Azt halljuk, hogy János a szeretett tanítvány a legifjabb az apostolok között. A bejelentésre, hogy Jézus ezt mondja, valaki el fog árulni közületek engem, és aztán Péternek a buzdítására, noszogatására, hogy hát jól lenne tudni, ki is az, aki elárulja majd a mestert, közel hajol a mesterhez. Meg akarja tudakolni, ki is az közülük, aki Jézust el akarja árulni. Nehéz meghatározni, pontosabban képileg kifejezni, mit jelent ez, hogy János odahajolt Jézus keblére. Kerestem képeket, hogy ezt művészek hogyan próbálják visszaadni, megfejteni ezt a mondatot, ezt a mozzanatot, de valahogy mindegyik kicsit olyan sután adja vissza azt, amit talán János a leginkább érzékeltetni kívánna. Hol úgy jelenítik meg a művészek, hogy János odahajol, elébe hajol Jézusnak, szinte belefekszik az ölébe. Máskor meg úgy szintén megint csak úgy bele az ölébe hajol, de közben ráfekszik az asztalra János, és ott pihen, vagy ott nyugszik Jézus előtt. Vagy van olyan ábrázolás is, ahol János egészen közel menve Jézus, hogy ráhajtja a fejét Jézus vállára, ilyen nagyon meghitt bizalmas kapcsolatba lép be a mesterrel. Akárhogyan is egyik kép is, másik kép is igyekszik valamit kifejezni, ami lényegében mindegyikben benne van, de képileg mégis nagyon nehéz visszaadni. Valamit közelebbig érzékeltek, még fizikálisan is mondhatnánk ki. Valami olyasmit, ami sokkal inkább rá tud hangolódni, érzékelteti azt, hogy jobban hallja, érti Jézus belsőjét, mint hogyha csak az ölébe feküdne, vagy csak a vállára hajtaná a fejét. Az azért egyértelmű, hogy nagyon meghitt, nagyon bizalmas kapcsolatról van itt szó, amit próbálnak bemutatni ezek a mesterek is, és János maga is az evangéliumában. Meghitt kapcsolat a mesterrel. De azért ennél többet is akar sugallni az evangélista, és mivel most már János evangéliumát olvassuk régóta, érdemes talán vissza is lapoznunk az elejére, ahogyan kezdi az evangéliumot, hiszen az első rész 18. versében ezt írja János. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Valami módon János ott az evangélium legelején azt írja, hogy valakinek a kebelén lenni, valakinek a bensőjéhez, a világához közel lenni, valami olyasmit jelent, mint közel lenni a kijelentés titkaihoz, annak a megismeréséhez, valami olyan helyet, pozíciót jelöl, ahol meg lehet hallani, meg lehet sejteni, érzékelni lehet az Isten akaratát. És azt mondja János, hogy mielőtt Jézus emberré lett volna, mielőtt eljött volna ebbe a világba, megszületett volna, mint mindenek előtt létező, mint preexisztens, igen, mint az egyszülött Isten, ő ott volt az Atya kebelén. És hallotta, érezte, megismerte az Atya akaratát, és ezért beszélhetett születése után, ezért beszélhetett a jelen valóságában, küldetése idején, három éves szolgálata idején arról, mi is az Isten akarata. Mi az, amit ő megismert, látott, mi az, amit neki tovább kell adnia az Isten végső akarataként. János most éppen így Jézus kebelén fekült. Ezért tehet tanúságot maga is a végső kijelentésről. Mert ez a kijelentés útja, az Atya, a Jézus, majd János a szeretett tanítvány. Az beszélhet tehát az Isten akaratáról, az Isten szándékáról, aki ismeri az Isten szívét. És a Bibliából hallunk milyen emberekről, legfőképpen az Ószövetség nagy profétái, Mutatják be ezeket az embereket, személyeket, ami számunkra, akik jól ismerték az Isten szívét, akik ha nem is kapnak ilyen jelzést, ilyen szép pozíciót, mint ahogyan János leírja önnön magát Jézushoz viszonyítva, hogy ott lettek volna az atya kebelén, vagy valakinek a kebelén, aki közvetítette volna számukra az Isten szándékát. Mégis ebben az állapotban vannak, mert ismerik, látják az Isten szívének dolgait, akaratát, és közvetítik azt. Nagy szeretetét, kegyelmét, irgalmasságát, de az igazságot is, amit nem lehet elfedíteni. Kedves testvérek, induljunk ki most Jézus kebeléről ezen a mai bőti vasárnapon, és így próbáljuk meg megérteni, megismerni, mi is az, amit itt Jézus tanítani akar még utolsó óráiban az ő tanítványainak. Azt látjuk tehát ebben az ige szakaszban, ebben a ma hallott igében, hogy Jézus az utolsó vacsorán jelzi, valaki egy közülük el fogja őt árulni. Egy közülük. Örök rácsodálkozás az evangéliumokban, amikor felsorolják a tanítványokat, a neveket, azt a 12-t, akit Jézus maga köré von, hogy ott van ez a Júdás, aki majd aztán el is árulja őt, hangzik el mindig a megjegyzés. Ezt valahogy nem lehet megkerülni. Júdásról beszélni kell, Júdásra rá kell csodálkozni, Júdásra meg kell döbbenni. Mert hogy lehetséges, hogy elárulta őt? Nem mintha a többiek nem tudottak volna el, nem mintha a többiek nem tagadtak volna. Mégis mennyivel másabb az, hogy valaki elárulja pénzét, eladja Jézust. És érdekes ez a jelenet, ami belecsöppentett bennünket János evangélista, mert amit hallják az apostolok, a tanítványok Jézus kijelentését, rögtön hatalmas reakciók vannak. Ha csak előttünk van Da Vinci festménye az utolsó vacsoráról, akkor talán előttünk vannak azok az alakok, akik szétállják a karjukat, megdöbbennek, hogy én, rácsodálkoznak, talán arra, hogy ők is lehetnének, vagy ő is lehetne az, aki elárulja a mestert. Van, aki sugdolózik, van, aki beszél, van, aki csendben van és elhúzódik. És tudjuk jól, ki az, aki csendben van és elhúzódik. János evangélista, ő így is tudatja meg, mint aki nem kérdez, mint aki figyeli a reakciókat, és várja, hogy mi fog történni. Ha fellapozzuk Máté és Márk evangéliumát, nagyon érdekes módon ez a rácsodálkozás, vagy kérdés, a reakció valahogy úgy fejeződik ki, hogy csak nem én leszek az Uram. Valami módon ott van a tanítványokban egy bizalmatlanság maguk felé, hogy vajon leszünk-e mi eléggé erősek ebben a nehéz órában, hogy Jézus mellett kitartsunk. Lukács és János azonban az evangélisták kifele irányítják a figyelmet, egymásra csodálkoznak rá, és kívül keresik, úgymond a tettest. Ki lehet az? Akár kívül, akár belül keresik ezek a tanítványok azt az egyet, aki elárulja majd a mestert. Jól jelzik az evangéliumok azt, hogy mekkora zavarodottság, mekkora zűrzavar van ezekben a tanítványokban kívül és belül egyaránt. Nem tudhatják, ki mit gondol, nem tudhatják, hogy ebben a helyzetben, ami olyan kiélezetté vált, mi van a másikban. Hiszen azt olvastuk a korábbi fejezetekben, Jézus bevonult Jeruzsálembe, hatalmas ünneplés, ováció közepette. De aztán ez az ünneplés valahogy alább hagyott, sőt egyre nagyobb és egyre érzékelhetőbb ellenséges hangulat növekszik Jézus körül. Egyáltalán nem úgy tűnik, hogy Jézus az lenne, akit várnának benne. Vajon ki az, aki elárulja majd Jézust? És János ír a tanítványok érzéseiről, a gondolatairól, egészen beléjük látva, hiszen ott van közöttük. Bizonyosan maga is együtt gondolkodik a tanítványokkal. De ír Jézus érzéséről is, aki megindul, aki felháborodik, akiben neki indul a lélek, mert hogy Jézusnak fáj az, amit ki kell jelenteni, amit ki kell most mondani, hogy egy közülük el fogja őt árulni. És majd látni fogjuk, hogy miért is háborog Jézus lelke. Egy valakinek az érzéseiről és gondolatairól hallgat csak, és ez Júdás. Az ő alakja, az ő gondolatai, az ő szándék, az ő érzései csupa rejtély a tanítványok számára. És kimondhatjuk, hogy a mi számunkra is rejtély, annak ellenére, hogy János kétszer is azért mindezek ellenére jelez valamit és mond valamit Júdásról. Ennek a résznek a második versében azt írja, hogy Júdásnak már a fülébe suttog a sátán. És pontosan tudja Jézus, hogy mit suttog, milyen kísértéssel van Júdás felé az örök kísértő. És most pedig egészen kemény szavakkal, egészen nehéz szavakkal számunkra, alig érthető módon ezt írja János, és akkor belement a sátán Júdásba. Hát ezt azért nekünk értelmeznünk kell, mi is történik itt. Mert mindig döbbenetes, hogy ki miért tett így Jézussal szemben. Találgathatunk, és a tanítványok is bizonyosan találgatás közepette lehettek, amikor arra gondoltak, talán pénzért történik mindez. Júdás szerette a pénzt. És tudjuk, hogy 30 ezüstöt ajánlottak fel Jézusért. És az árulónak járó pénz talán megfelelhetett Júdás számára. De milyen érdekes, hogy miközben talán a pénz szerette Júdás, aközben más találgatások is születnek, és akinek ismert, talán Zeffirelli nagy filmeposza, a Názáreti Jézus című film, ott Zeffirelli valami egészen más szálon fogja meg Júdás alakját, és úgy mutatja be, mint aki azért árulja el a mestert, nem azért, hogy baja legyen Jézusnak, hanem mert Júdásnak vágyai vannak Jézussal kapcsolatban. Júdásnak van egy elképzelése, hogy kicsoda ez a Jézus, hogy ki ez a mester, kinek kell lennie, hogy ő majd jön, mint egy politikai szabadító, megváltja ezt a népet a rómaiak hatalmától, végre szabadság lesz, békesség lesz. Elérkezik a boldog békekor, az új salamoni időszak és korszak, az új aranykor. És úgy mutatja be Zeffirelli Júdást, mint aki azért árulja el a mestert, hogy ezzel kieszközöljön egy nagyon bensőséges, de végre kiélezett találkozást a mester és a nagy tanács között, hogy most már majd Jézusnak bizonyára szín kell majd valamilyen, ha ott áll a nagy tanács előtt, és majd bizonyosan megmondja, hogy ő valóban ő a messiás. Nagyon érdekes Zeffirelli gondolata, ahogyan Júdást nem valamiféle pénzsovár alapnak mutatja be, hanem aki egyszerűen csak fogja a saját gondolatainak, saját elképzelésének Jézusról. És miközben talán szereti a mestert, és bizonyosan szereti a mestert, hiszen vissza akarja vásárolni Jézus szabadságát, visszadobja még majd ő a pénzt a főpapok lába elé, a közben mégis a saját vágyait akarja Jézus által beteljesíteni. És ez a figyelmeztetés ez ma nekünk talán itt a bőti időszakban, amikor talán mi is meg annyi gondolattal, vágyjal, elképzeléssel vagyunk, ami Úrunk Jézus Krisztus felől. Amikor bennünk is vannak elképzelések, hogy milyennek kell lennie annak a Jézusnak, annak a megváltónak, akinek bennünket meg kell szabadítania, hogy hogyan kell bennünket megszabadítania. És vajon nem éppen ezek a vágyképek azok, amelyek mégiscsak eltávolítanak bennünket attól a valódi Jézustól, aki bennünket egészen más módon, más dolgokból akar megszabadítani minket, mint amikre mi gondolunk, hogy szabadulásra vágyunk. De azért van itt egy gondolat még, amit János miatt nem engedhetünk el. Hiszen behozza ezt az egészen sötét, egészen megrendítő gondolatot, hogy ott van ebben a történetben a sátán is, és sőt, belemegy Jánosba. Hát ő már kávén János is ockodott, hogy itt valami démonizált helyzetről számoljon be, hogy így értelmezze ezt a jelenetet, bár valószínűleg a középkor egészen jól rá kaphatott ezekre a képekre, gondolatokra, amikor talán érteni kívánt azokat a lelki erőket, amelyek a háttérben történnek, miattunk is érettünk. Egyrészt úgy is értelmezhető ez a gondolat, amit itt János behoz ebbe a képbe, hogy valóban nincsen magyarázat arra, amit Júdás tesz. Nincs magyarázat erre a tettre. Hogy a többiek féltek, még érthető, de aladni Jézust. Ekkora gonoszságra ki képes? Ki, hanem az, akibe belement a sátán. A legfőbb gonosz. És ahogyan mi is beleiszonyodunk időnként abba, amit hallunk hírekből, rádióból, tévéből, vagy talán olvasunk, hogy miféle dolgokat, tetteket követnek el emberek embereken, miféle szörnyű szenvedéseket okozunk egymásnak, akkor beleiszonyodunk magunk is abba a kérdésbe, abba a ráismerésbe, hogy hát ki képes ilyesmire? Ki képes ilyen gonoszságokat elkövetni? Hol van annak az embernek a lelke, aki ilyen-olyan szenvedéseket, bántalmazásokat elkövet másokkal szemben? És felháborodik a lelkünk, és azt mondjuk, hogy már nagyon nem emberi, ebben már semmi emberi nincsen. Milyen lélek lakozik az ilyenben? Ez a rácsodálkozás is itt lesz ebben a gondolatkörben, de az is, hogy láttassa János, itt valami sokkal többről, nagyobbról van szó, mint hogy valaki bármilyen okból is árulóvá lesz, a barátja árulójává lesz, és hogy valakit, aki ártatlan, kivégeznek. Többről van itt szó. Isten fia indul győzelemre a sátánnal, az ősi kígyóval szemben. És János ezt akarja láttatni, ezt a nagyobb küzdelmet, vagy ezt a nagyobb történést, hogy ami most zajlik, az nem véletlenszerű, nem csak úgy megesik, hanem Isten maga indul értünk harcba. Mégis Jézus megrendült lelkében. Holott tudja, mi történik, tudja, hogy Júdás mire készül. Bennünk meg csak ott lehet egyfajta elgondolás, hogy vajon amikor Júdást elhívta, Jézus hogyan nézett erre a tanítványra. Egészen megdöbbentő, nem? Elhívni valakit, meghívni valakit a barátságomba, a szeretetembe, egy baráti körbe, az Isten gyülekezetében, és közben tudom, hogy ki lesz ő, miféle ember lesz majd ő. Háborgó érzésekkel van Jézus, mert egyértelmű, hogy Jézus szereti Júdást is. Azt halljuk itt, nem is olyan régen olvastuk, itt a 13. részben, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. Mindet szerette Jézus. Nem úgy volt vele, mint ahogyan talán mi lennénk, hogyha valakivel kapcsolatban sejtjük, hogy úgy nem kóser nekünk a személye, a viselkedése, a magatartása, vagy amit szándékozik tenni, akkor mi úgy elkülönülten viselkedünk iránta. Kicsit úgy mindig a kereten kívül tartjuk őt. Mi számunkra bizonyosan az ilyen ember meglehetősen terhes lenne. Örökké küzdködnénk magunkkal, küzdenénk az érzéseinkkel, és könnyen gondolhatnánk, hogy Jézus is lehetett volna így Júdás felé. De Jézus nem így volt. János azt mondja, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. Egyszer egy ifjúsági bibliaórán volt egy ilyen típusú bibliai történet feldolgozásunk, ahhoz az elbeszéléshez kapcsolódva, amikor Jézus a tengeren járt, és Péter kimegy a csónakból, és jár a vízen, és tudjuk jól a történet, hogyan folytatódik, hogy Péter majd szétnéz maga körül, megrémül a vihartól, és elkezd süllyedni, majd aztán Jézus megragadja a kezét. És ebben a bibliai történet feldolgozásában volt egy ilyen mozzanat, hogy mindig valakinek a szerepébe, helyzetébe, ott a csónakban ülő, hogy éppen Péter helyzetébe bele kellett képzelnünk magunkat. És hát mindig el kellett mondani egyes szám első személyben, hogy éppen ebben a helyzetben mit gondolunk mi arról, amit látunk. Mit érzünk, mi az, ami érzéseket, gondolatokat kivált belőlünk az adott helyzet. És akkor, amikor éppen Péter süllyed és Jézus megragadja a kezét ennek a tanítványnak, az volt a kérdés, hogy, vagy a kérés, hogy mindenki képzelje bele magát Júdás személyébe. Aki ott ül a csónakban és látja, hogy éppen ez a kétségbe esett tanítvány Péter a hitetlensége miatt zuhan, süllyed el a tenger morajló vizében, és Jézus kinyújtja a kezét. Mit gondolhat ebben a helyzetben Júdás? És valaki így fogalmazta meg ezt a jelenetet magában, egyes szám első személyben. Vajon majd, amikor én süllyedek, Jézus értem is kinyújtja majd a kezét? Vajon amikor én hitetlen leszek, akkor majd Jézus értem is kinyújtja a karját, hogy megszabadítson, amikor én magamat nem tudom megszabadítani? Hadd mondjam így, ez a mai történet jól mutatja, Jézus Júdásért is kinyújtotta a kezét. Újból és újból kinyújtotta a kezét. Valahányszor Jézus beszámol arról, háromszor halljuk ezt, bejelenti a tanítványoknak, elmennek Jeruzsálembe, és mi fog vele történni. Hogy majd átadják a pogányok kezébe, megverik, megölik, de majd harmadnapon feltámad. Újabb és újabb figyelmeztetés lehetett Júdás számára, hogy mi fog történni. Hogy amire ő készült áll a szívében, talán még nem is tudja, hogy mire készül a szívében, de hogy hallja, értse, milyen kimenetre lesz majd annak a jeruzsálemi útnak. Hogy sejtse és tudja, tetteinek milyen következménye lehet majd. És amiről itt hallunk, az is milyen megrendítő. Ugyan leleplező Jézus cselekedete, hiszen azt mondja Jánosnak, hogy akinek a falatot adja, az fogja őt elárulni. De azért egy pillanatra álljunk meg ennél a falatnál. Az ókori keleten az, amikor valaki egy falatot átnyújtott a vendégei körében, az egyértelműen az udvariasság, a tiszteletadás, a megbecsülés, a szeretet jele volt. Jézus oda nyújtja ezt a falatot Júdásnak. Nem azért, mert leleplezni akarja az árult, hanem sokkal mélyebbről indul ez a mozzanat. Hogy még most, amikor az utolsó pillanatok vannak, amikor Júdásban már készül a tett, hogy elinduljon és menjen és elárulja a mesterét, még az utolsó pillanatban megragadja őt, most nyújtja a kezét Júdásnak. És Júdás bár elfogadja ezt a falatot, mégsem az ő hozzá kinyújtott kezét fogadja Jézusnak. Nem ragadja meg őt. És amikor arra biztatja Júdás Jézus, hogy menjen és tegye akkor azt, amit tenni kíván, még ez is egy ilyen mentő pillanat. Még mindig szembesülhetne Júdás önmagában. De nem szembesül. És meg is elárulja mesterét. Szerette ő végig a világban, szerette őket mind végig. Azt gondolom, hogyha innen olvassuk azt az intelmét, nagy parancsolatát Jézusnak, amit szívünkre helyez ma. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ha innen olvassuk Jézusnak ezeket az intelmeit, ahogyan ő nem csak a többi tanítványt, de Júdást is szerette, az utolsó pillanatig, az utolsó percig, nem viszonyogva Júdástól, de háborogva lelkében, mert ez a Júdás most elmegy és elveszejti önmagát. Ahogyan látjuk itt Jézus, hogy az utolsó pillanatig tesz és cselekszik, és nem csak az érzelmek, nem csak valamiféle elképzelt szirupos szeretetről van itt szó, valamiféle szép érzésről, hanem hogy ő folyamatosan tesz ezért az emberért. Akkor látjuk, hogy mi az, amit Jézus tőlünk kíván a szeretet nevében. Hogy hogyan kellene nekünk, hogyan kell nekünk egymást szeretni. Úgy szeretni, ahogyan ő szeretett. Nem csak az érdemeseket, nem csak azokat, akiket mi könnyen elhordozunk. Nem csak azokat, akikkel egyezünk. Hanem tenni is igent mondani azokra az emberekre is, azokra a fele barátainkra, embertársainkra is, akikkel egyáltalán nem egyezünk. Nem egyetérteni velük, nem erre hív a szeretet bennünket. Ez hamis gondolat lenne. Nem egyetérteni a bűneikkel. Nem elkendőzni, elpalástolni a vétkeiket. Hanem arra hív bennünket, hogy utolsó pillanatig legyen bennünk ott a szándék, az a szeretet, amely kész menteni, amely kész kinyújtani a kezét az elveszendő felé is. Az érdemtelen felé is. Hogy induljon meg a lelkünk, hogy háborúkunk mi is. Az Isten szeretete miatt, mert ő bennünket is így szeretett. Háborúgjon a mi szívünk is a másik miatt. Érezzük az elveszésének lehetőségét, és ne engedjük el az utolsó pillanatig se az ő kezét. Nem egyezni, nem egyetérteni hív bennünket Krisztus. De arra igen, hogy a Krisztus szeretetével munkálkodjunk, legyünk jelen a másik számára. Hogy az Isten kijelentése, az Isten megmentő akarata, ahogyan az Atyától ment és áradt Jézus felé, majd onnan János felé, áramolhasson rajtunk keresztül is, mindenki felé, aki ebben a világban él. Isten erre hív bennünket, tevékeny szeretetre, önfeláldozásra, igen, időnként a kényelmünk feladására is. Imádkozunk most azért, hogy legyünk erre készek, hogy legyünk erre alkalmasak, legyünk ebben buzgók, hogy ne palástoljuk el a szeretetlenségünket, ne mi emeljük a szeretetünket, hanem valóban legyünk készek, alkalmasak arra, hogy rajtunk keresztül az Isten cselekedhessen. Ezért imádkozunk most. Amen. Istenünk, nehéz parancsolatot adtál nekünk szeretni egymást, mert nekünk olyan sokféle elképzelésünk van a szeretetről, olyan sokféle elgondolásunk van róla. Időnként beleveszünk abba, ahogyan körülöttünk rózsaszín módon érzékeltetik a szeretetet, ahogyan nekünk keresztényeknek szeretnünk kellene, pedig te másféle módon mutatod meg a te szeretetedet. Te végsőkig elmentél Krisztusban, hogy bennünket megments. Végsőkig elmentél, és miközben szerettél bennünket, szeretted a tiédet, feltártad igazságodat, és feltártad a melletted lévők hamisságát, gonoszságait. Feltártad a miénket is. És te ezzel szerettél bennünket. De nem úgy szerettél minket, hogy mindenért megdicsértél, noha méltatlanok voltunk rá, hanem rámutattál hiányosságainkra, rámutattál a tiéd hiányosságaira, még ha azok védekeztek is veled szemben, még ha fogadkoztak is vele szemben. Urunk, bennünk is hasonló, meg annyi reakció van. Ha igazságodat tárod fel, mi megharagszunk és megsértődünk. Ha hiányainkat tárod fel, mi fogadkozunk, és azt mondjuk, mi nem lehetünk ilyenek. De ez is a szereteted. Vajon megértjük-e? Eljutunk-e oda, Urunk, hogy belekapaszkodjunk ítéletedbe és igazságodba, hogy azzal szerethess bennünket? És vajon készek leszünk-e mi ebben a világban az igazságnak, és a hamisságnak, a hiányosságnak feltárásával szeretni ebben a világban? Nem azért, hogy ítéljünk, hanem hogy valóban szeressünk. Urunk, erre hívtál el bennünket, nem valamiféle érzelgősségre, nem valamire, amit korunk a szeretetnek hív, hanem arra a szeretetre, amit te megmutattál a Golgotán, amely kész és képes áldozatokat hozni, újból és újból kinyújtani karját a végsőkig. Istenünk, ezt a szeretetet kívánjuk és kérjük magunknak, mert a nyomdokaiban akarunk járni. Nem akarunk bukott tanítványok lenni, akik csak igyekeznek, akik mindig csak mímelik a jó házi feladatot, de azt sohasem akarják elvégezni. Urunk, add, hogy ne bújjunk el saját igazságaink mögé, azzal palástolva, azzal valami módon elkendőzve a te igazságodat, amögé bújva, és valami módon kimagyarázva. Miért is nem egészen arra törekszünk, amire te meghívtál bennünket? Pedig, Urunk, ennek a világnak igazságra van szüksége. Arra az igazságra, ami szeret, ami menteni akar, ami óvni akar, bűntől és nyomorúságtól. Add hát nekünk, Urunk, a bölcsességet, hogy amikor mi inteni akarunk, amikor mi hiányosságokra mutatunk rá, amikor az igazságot mondjuk, az ne valamiféle fölényességből történjen, ne valamiféle önigazultságból, nem lehessen azzal az indulattal, ami indulattal te voltál felénk. És ennünk hadd legyünk így, társai, vezetői, támogatói egymásnak az úton, amit nekünk adtál, ezt az életet. Hogy végigjárjuk, bejárjuk, és benne téged keressünk, és téged kövessünk, és a te cselekedeteidet cselekedjük. Urunkat, hogy így tudjunk jó szülőké lenni gyermekeink felé, jó testvérek lenni testvéreink felé, jó gyermekek lenni, igen, a szüleink felé is. Jó pedagógus a diák felé, jó lelki pásztor a gyülekezet felé, jó gyülekezeti tag a munkatárs felé. Istenünk, hívsz bennünket azért, hogy egymást hordozzuk. És még ha időnként teherni is válunk egymás számára, te arra is hívsz bennünket, hogy tegyük félre mindezeket a terheket, és ezeket bízzuk rád. Hadd legyél te alakítója, formálója, meg annyi kapcsolatunknak, helyzetünknek, történéseinknek. Urunk, így imádkozunk, és hadd imádkozzunk így világunkért, amivel annyi keserűség, fájdalom, szenvedés van, amire valóban magunk is csak rácsodálkozhatunk, hogyan történhet mindez meg. Mert belebotlik eszünk, értelmünk, érzelmünk, és nem lehet más a háttérben, mint a legfőbb gonosz, aki ilyen-olyan gonoszságukra hív bennünket. Istenünk, te légy a bűnelkövetőkkel, és te légy az áldozatokkal. Te légyünk azokkal, akik elveszik mások életét, és akiknek az életét elvették. Urunk, keserű állapot ez, nyomorúságos állapot mindez, ahogyan egymásra törünk. Szabadíts meg bennünket, Urunk, a gonosztól. Hadd könyörögjünk így most ebben az időszakban, amikor olyan keservesen kitűnik emberi természetünk, ahogyan beleburkolózunk és elfogadunk hazugságokat, ahogyan éppen háborúskodunk egymással, ahogyan éppen elkendőzzük azt, ami a legfőbb jó lenne a mi számunkra és egymás számára. És önünk, adj nekünk engedelmes szívet. Add nekünk hozzád hajló, hozzád ragaszkodó értelmet, gondolatot, akaratot. És önünk, add, hogy tudjunk küzdeni a bennünk helyet foglaló, nekünk suttogó gonosz gondolatokkal szemben. Urunk, add, hogy ne váljunk Júdásokká, de hadd válhassunk Jánosokká, akik kebledre hajolnak, akik értik szíved szándékát, és akik azt bátran elbeszélik, elmondják, tanítják. Urunk, új parancsolatot adtál nekünk, add, hogy szerethessük úgy egymást, ahogyan te azt nekünk tanítottad. Így, hadd imádkozunk, Urunk, ezen az órán azokért, akik nagy fájdalomban, gyászban vannak. Urunk, légy oltalmazójuk, gyámolítójuk, abban a mélységben, sötétségben, amely rájuk zuhan, elvesztett szerettük okán. Urunk, te vigasztald őket, te légy bátorítójuk. Urunk, te mutasd meg nekik, Krisztusban ott van az örök élet záloga, a viszontlátás záloga. És amint ezzel a kegyelemmel legyél felénk is, mindannyiunk felé. Krisztusért, Jézusért könyörgünk így. Hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetést.
Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy gyülekezetünknek halottja van. 74. életévében Molnár László testvérünket magához szólította mennyei atyánk, akik ismerték esetleg Molnárné Irinkét, az ő gyermekéről van szó, az édesanyját a múlt év végén temettük el. hátra maradottainak, szeretteinek e helyről is Istenünk vigasztalom erejét, hatalmát és a feltámadás örömét kívánjuk. Jelzem és jelentem is a testvéreknek továbbá, hogy a koronavírus járványra való tekintettel egyházunk legfelsőbb döntéshozó testülete, a zsinati elnökség úgy határozott, hogy holnaptól, tehát március 8-ától 26-áig szüneteltetnünk kell minden személyes jelenléppel járó istentiszteletet, vagy pedig közösségi összejövetelt. Tehát ez azt jelenti, magyarra lefordítva, hogy ma este 5 órától még megtartjuk az istentiszteletet itt a templomunkban, hiszen holnaptól lép ez a határozat érvénybe. És március 26-án, tehát a nagy hét előtti napon fog majd ugyancsak ez a döntéshozó testület, tehát a zsinat elnöksége határozatot hozni, hogy hogyan alakul majd a nagyheti és a húsvéti istentiszteleteinknek a rendje. Minden esetre, hogyha esetleg még virágvasárnap nem tudnánk is itt tartani istentiszteletet, arra minden bizonnyal lehetőség volna, hogy úgy, ahogyan karácsony szentestét megtartottuk a szemben lévő Lenkvillának az udvarán, tehát szabadtéren. Én azt gondolom, hogyha esetleg így adódnék ebben az esetben bizonyára a Lenkvilla vezetősége, Tóth Imre igazgató, hogy minden bizonnyal átadná a területet számunkra, tehát majd meglátjuk. Tehát 26-ától mindenképpen majd jelzéssel leszünk a testvérek felé, e-mailben és minden egyéb módon. Természetesen azt jelenti ez, hogy innentől kezdve az istentiszteleteinket, tehát az ige hirdetéseket pontosabban föltöltjük a egyházközségünk honlapjára, amit a pontosabban sopron.reftunantulon lehet majd megnézni, tehát akik ismerik ezt, azon majd fogják látni. Tehát, és hogyha valakik így nem tudnak részesedni, mert nincs ilyen készülékük, hogy számítógépük, azok számára pedig kérésre kinyomtatjuk és eljuttatjuk majd az igehirdetéseket. Jelzem azt is a testvéreknek, hogy természetesen a hivatalos időben a lelkészi hivatal nyitva áll, gyászeset vagy bármilyen egyéb módon, tehát e-mailen, telefonon lehet bennünket hívni továbbra is. Arra is szeretnénk kérni a testvéreket, hogyha valahol segítségre van szükség, mert olyan helyzetben vannak idős testvérek egyedül, és nem tudnak, ott is nagyon szívesen tudunk segíteni majd, akár bevásárlásra, vagy más egyébben. És még egy utolsó bejelenteni valóm van, az nevezetesen, hogyha valakik oltás előtt állnak, és az oltás előtt mindig ki kell tölteni egy űrlapot, hogyha valakik gondolják, akkor most néhányat kitöltöttünk, tehát itt a mikrofonnál, illetve a hangosító berendezésnél el lehet venni egyet, és otthon nyugodt körülmények között kéne tölteni, tehát azokra vonatkozik ez, akik az oltás előtt állnak még, és nincs ilyen lehetőség, nem ott kell közvetlenül nekik ezt ki tölteni. Zárásul énekeljük testvérek a 395-ös számú énekünk első versét, utána pedig nemzetünk imádságát, a himnuszt énekeljük majd el.